Zerubábel, Sealtiel fia, és Jósua főpap, Jocádák fia, és az egész megmaradt nép hallgatott Istenének az Úrnak a szavára, Haggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Jósua főpapnak, Jocádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek és nekifogtak munkának Istenüknek, a seregek urának a házán. A 6. hónap 24. napján, Dárius király uralkodása 2. esztendejében. A 7. hónap 24. napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által. Beszélj Zerubábellel, Sealtiel fiával, Júda helytartójával, és Jósua főpappal, Jocádák fiával, meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük. Ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye szerintetek ez semmi sem ér ahhoz képest. Azért most légy bátor, Zerubábel, így szól az Úr. Légy bátor, te is Jósua a főpap, Jocádák fia, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr. És dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a te igédet, szavadat, és áldunk, hogy ebben újra azt olvashattuk, hogy te bátorítod, biztatod a te népedet. És köszönjük, hogy oly sokszor megéljük mi is, amikor eljövünk a te házadba, amikor elcsendesedünk, amikor meghalljuk a te hangodat, hogy te bátorítasz, biztatsz bennünket. Sőt, elküldte a te szent lelkedet is, aki a mi vigasztalunk, bátorítunk, és biztat bennünket, hogy neked engedelmeskedjünk, hogy neked éljünk. Hadd vegyük magunkhoz a te biztatásodat, üzenetedet ezen a mai délelőttön is, és hagyd tudjon megerősödni a mi lábunk, a mi tetteink, hogy jót tegyünk, hogy neked engedelmeskedjünk, hogy a te dicsőségedre élhessünk ezen a földi léten. Nekünk olyan szükségünk van, hogy újra és újra elmondd nekünk a te igédet. Mert olyan gonosz és konok a mi szívünk, hogyha nem halljuk a te igédet, a te szavadat, a jóra való biztatást, akkor a mi életünk egyre rosszabb lesz. Egyre rosszabb tetteket hajtunk végre. Egyre rosszabbak lesznek cselekedeteink. Nem szeretnénk ezt, hanem szeretnénk megváltozni, átformálódni. Ezért szólj hozzánk, hogy formáld a mi szívünket, és a te igéd által jó cselekedeteink lehessenek. Hallgass meg kérésünket, munkálkodj bennünk a te igéden keresztül is ebben a mai délelőtti alkalmunkban. Amen. Haggeus könyvét tanulmányozzuk, immár az a 3. alkalom, hogy majd csak elolvastam ugyanazt az igét is, mert már többször olvasok az első fejezetnek a legvégét, de hát most már a 2. fejezetre is átértünk, és nézzük meg ennek mondani valóját. Ugye ez a nép, ez rájött arra Haggeus próféta beszédje által, hogy van párhuzam a között, ahogyan élnek, és ami történik velük. Hogy nem építik az Isten házát, amely romokban hever, mert amikor Babilóniából hazatérnek, ugye úgy látják a templomot, hogy teljesen romos állapotban van, az akkori babiloni hadsereg lerombolta, és nem építik, nem kezdik el a munkát, vagyis abba hagyják egy idő után, de a saját házukat viszont építették. És ennek egy olyan következménye lett, hogy szárassá sújtotta a földjüket, olyan következménye lett ennek, hogy nem lettek olyan áldások az ő életükben, és Haggeus erre hívja föl a népnek a figyelmét, hogy ez azért történik, mert nem szorgalmaskodtatok, nem építettetek, nem engedelmeskedtek az Istennek, és emiatt történt ez veletek. Ahogyan megvan írva a 9. versben, sokra számítottatok, de kevés lett, és amit hazaholtatok, azt is elfújtam, ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokba hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg termését. Parancsomra szárassá sújtotta a földet, a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat, és mindent, amit a föld termeterem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Sokszor életünkben, amikor átélünk ilyen nehézségeket, hibáztatjuk ezt is, meg azt is, és közben lehet nem is gondoljuk azt, hogy az Isten engedte meg ezt, hogy fölrázzon bennünket, hogy elgondolkoztasson bennünket, hogy átvizsgáljuk a mi életünket, hogy megálljunk a mindennapi rohanásban, és elgondolkozzunk, hogy ezek a problémákat nem pont mi okoztuk, nem pont mi vagyunk ezért a felelősök, és ezért az Isten már megszólított bennünket, de hát nem hallgattunk rá. Csináltuk tovább, és akkor most már úgy is megszólított, mint az édesapánk, hogy egy kicsit nyomatékot adott az ő szavának, egy kicsit fegyelmezett most bennünket, hogy megálljunk és elgondolkozzunk, és megjobbítsuk a mi életünket. És tény és való, hogy amikor az ember elkezd engedelmeskedni az Istennek, amikor elgondolkozik, amikor észreveszi, mint ez a nép is észrevette, hogy nem jó úton halad, és elkezd engedelmeskedni, akkor Isten mindent meg tud változtatni. Akkor abba marad a szárasság, akkor jön az eső, akkor jön a termés, és megtapasztalja ez a nép is azt, hogy Isten megáldja őket, amint elkezdik építeni a templomot. Hát történt egy gyülekezet plántáló körzetben, hogy abban a körzetben neki fogtak egy új helynek, egy plántálásnak, és volt egy vezető, a gyülekezetnek egyik vezetőségi tagja, aki nem nézte jó szemmel, hogy megy ez a plántálás, egy új gyülekezet, tehát akarnak alakítani a körzetben. Nem igazán jó szemmel nézte. Aztán Isten megszólította ezt a gyülekezeti vezetőt. És arra hívta, hogy te is lépjél be, te is munkáld, és hogy létrejöjjön ez a gyülekezet azon a helyen, abban a városban. És végül engedett az, aki eddig ellenezte. Az, aki lázadozott ez ellen, és belelépett ebbe a munkába. És ment az ő lelkészével, ment a gyülekezet plántálókkal, és ő is részt vett ebben a munkában. Tudjátok, mi történt? A lázadó fia, aki eddig soha nem hallgatott rá a kamasz korában már, aki ellene ment mindennek, a Bibliának és egyéb más dolgoknak, megtért. Ahogy az apja beállt a plántálásba, ahogyan elkezdte építeni ott azt a lelki házat, az Isten meg megadta, hogy megtért a fia. Úgy elkezdett örülni el az apuka, és tudta, hogy miért van. És aztán a fia is beállt a plántálásba, hogy kivirágzott ez a gyülekezeti vezető. Olyan örömteljes, úgy örül, és olyan örömmel szolgál. Látjátok, amikor az ember beáll a szolgálatba, akkor az ember beáll abba, hogy Istennek enged, akkor ott nem szárasság jön, hanem ott eső érkezik, akkor ott bőség érkezik, ott áldás tapasztalható meg. Emlékszek arra, amikor Debrecenben, ott a gyülekezetben fölmerült egyre jobban az, hogy evangélizálni kell. A gyülekezetnek ki kell lépni, rendszerváltás megtörtént, indulni kell, hirdetni kell Isten szeretetét az emberek felé. Többen följöttek azzal, hogy ez a gyülekezet nincs erre készen. Sok gondja van, sok baja van, sok bűne van. Nem léphet így ki, nem hirdethet így az evangéliumot. Elsőnek meg kell tisztulni, elsőnek meg kell újulni, és majd utána. A gyülekezetből többen meg azt mondták, hogy nem. Engedelmeskedni kell az Istennek. És amikor elindulunk, és csináljuk úgy, ahogyan vagyunk, talán még bűnösen is, meg gondokkal és bajokkal is, Isten azt is meg tudja áldani. És ha mi az Istenért teszünk, akkor ő is elkezd dolgozni értünk. Én, mint friss hívő, csak néztem, hogy most kinek van igaza. Ki az, aki igazat szól? Most még ha jobb. De a saját bőrén tapasztalta meg a debreceni gyülekezet, hogy amikor kilépett, akkor elkezdett gyógyulni. Amikor kezdett engedelmeskedni az Istennek, és annak ellenére, hogy gondok és bajok voltak, de hirdették az evangéliumot, a gyülekezet kezdett meggyógyulni. Kezdett helyreállni a gond, kezdett helyreállni a probléma, és Isten beavatkozott. Mert elkezdett a gyülekezet Isten dolgaival foglalkozni. Azzal, amivel kell egy gyülekezetnek ebben a világban. És így van a mi életünkben is. És ennek a családnak az életében is. Ahogy az apuka belelépett, az Isten is belelépett abba a családba. És munkálkodott. És helyrehozta azt, ami ott gond volt, és probléma volt. Tehát jó az Úrért elindulni, és megtapasztalni, hogy áldásokat tapasztalhatunk meg. És nem tudom, hogy gondolkoztál-e már ezen. Hogy amikor nem szolgálsz, életedben lehet éppen azért vannak annyi gondok és bajok. Mert erről szólt ez az üzenet. Haggeus próféta üzenete. Mivel nem építitek az Isten templomát, ezért vannak ilyen gondok és bajok a ti életetekben. Nem tudom, hogy elgondolkozunk-e ezen. És mi is ide eljutunk, mint ez a nép eljutott. Hogy engedelmeskedett a prófétai beszédnek, hiszen erről olvasunk. De nézzük meg azt, hogy mi kellett ahhoz, hogy engedelmeskedjen ez a nép. Mi kell ahhoz, hogy te is engedelmeskedj az Istennek, és megtapasztald az áldásait. És mi Isten válasz az engedelmességre? Mit tett itt a mindenható Isten ennek a népnek az életébe? Azt olvasok itt a 12. versben, hogy Zerubábel, Sealtiel fia és Jósua főpap, Jocádák fia és az egész megmaradt nép hallgatott Istenének az Úrnak a szavára, Haggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Tehát itt Zerubábel és Jósua, Zerubábel a dávidi leszármazott, a polgári vezető, Jósua pedig a vallási vezető, elindult az engedelmességben. De hogyan indultak ők el? Hogy jutottak ők el idáig? Mi kellett ehhez? Mi kellett a népnek is? Hát az kellett, hogy hallották Haggeus próféta profétálását, és aztán elgondolkoztak. Mert így szólt a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Vagyis úgy hallgatták az ige hirdetését, a prófétai beszédet, hogy összekapcsolták az életükkel. És ebből lehet az engedelmesség. Hogy amikor eljössz a gyülekezetbe, eljössz Isten házába, hallgatod az ige hirdetést, olvasod a Bibliádat, akkor az igét átgondolod, de úgy gondolod át, hogy közben az életed is benne van. Mert ebből lesz az üzenet. Tudjátok, bennünket néha be akar csapni a sátán abban, hogy te csak az igét gondold meg. Csak arról gondolkodj. Ne gondold át az életedet. Ne hozzál párhuzamot az igével. Ne gondolkozzál azon, hogy ez az ige a te életedben most mit jelent. Nem. Lásd meg, hogy milyen fantasztikus a Szentírás. Lásd meg azt, hogy milyen összefüggései vannak. Lásd meg azt, hogy az ige hirdető milyen érdekesen fejti ki az ige hirdetését. Lásd meg azt, hogy az ige hirdetésnek milyen szuper változata van. És milyen jó eleje volt, meg közepe volt, meg vége volt. De ne vondd össze az életeddel. Ne gondold át az életedet. Ne kapcsold össze az igét az életeddel. Ezt már nem akarja sátán. Ez a nép viszont összekapcsolta. Gondoljátok meg, közben hallgatva a hangja most, mi is történt veletek? És ez a nép átgondolta. Ez a nép meglátta, hogy rólunk beszél az ige. Velük tényleg ez történik. És ez kell nekünk. Természetesen jó dolog az, amikor az ember hall olyanokat, mint nekem is mondtak egy ilyet, hogy amikor a sarkadon voltunk, hogy hát ők nem gondolták, hogy egy hálaadó napra Zákeus történetével kell előállni, és még így a hálaadás szempontjából még nem hallották kifejteni. Hát én is félve vittem ezt az igét egy kicsit, de benne van abban is a hálaadás. De ez, ha csak idáig jutunk, ez csak még az agyinak szól. Ha odá eljut az ember, hogy lehet, hogy érdekes volt ez a Zákeusi igehirdetés, de az én életemmel és az életemhez mi köze van? És átgondolom, hogy mi történt velem mostanság, miben szólít meg itt az ige, akkor abból lehet engedelmesség. És az a nép ezt gondolt át. Úgyhogy sose úgy legyél itt az Isten házában, hogy a te életed ne legyen itt, hanem legyen mindig előtted. Mi történt ezen a héten? És most hogy kapcsolódik az én életem története a mai igehirdetéshez, a mai igékhez, amely az imórán is megszólalt, vagy ami most megszólal, vagy esetleg ami délután fog megszólalni. Mi köze az életemhez? És az ember, amikor ezt átgondolja, abból lehet a változás, abból lehet a változtatás. És hallgasd így mindig Isten igéjét, hogy átgondolod a te életedet, és úgy hallgatod az igét, úgy gondolkozz az igéről. Hát ez a nép így gondolta át a vezetőveivel együtt, és lett szívükben félelem, hogy mit tettek ők a hatalmas Isten ellen, hogy nem szorgoskodtak, és elindultak. És elkezdték tenni az Úr akaratát. És azt olvassuk, hogy Haggeus az Úr követe pedig ezt mondta a népnek, az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. Milyen jó ez. Ez a nép elindul, ez a nép engedelmeskedik, és Istennek mindig van válasza az engedelmességedre. Az a válasza, én veletek vagyok. Istennek van válasza arra, amikor az ember elindul, átgondolja az életét, megváltoztatja azt. Mert ez a jó, amikor az ige meg tud bennünket változtatni. Más irányt tud venni az életünk, az ige hallgatása után, hogy átgondoltuk a mi életünket. És akkor erre van válaszad Istennek. Éppen, hogy elindulnak, engedelmeskednek. Már jön Haggeus prófét egy újabb üzenettel. Azt mondja az Isten, hogy elindultatok, hogy engedelmeskedtek, hogy veletek vagyok. Hát ezt élte át sok ember, hogy Istennek van válasz az engedelmességre. Az a leprás, aki visszatér a 10-ből, csak az hallja, hogy válasza van Jézusnak az engedelmességére. Hogy visszatért, hogy hálát ad, hogy dicsőíti az Istent. Válja a többi 9-et is. De csak ennek mondja el, kelj fel, menj el, kited megtartott téged. Megtartásba részesítette az Úr Jézus ezt az embert. De csak ezt, a többi 9-et nem. Akik nem engedelmeskedtek. Aki engedelmeskedik, átéli még Isten szavát. Újra megszólít téged az Isten. Újra tapasztalsz valamit, mert válaszol pozitívan a mindenható Isten, amikor engedelmeskedik az ember. És ezt éli át az az ember is, aki hirdeti Isten igéjét. Hirdeti az evangéliumot, hiszen nekünk ez a misszió parancsban le van írva. És nézzétek meg, akkor lesz velünk az Isten. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Az engedelmességhez ígéret kötődik, hogy veletek vagyok. De ha karosszékben ülünk, akkor ne váljuk azt, hogy velünk legyen az Isten. ha karosszékben ülünk és nem építjük az Isten országát, ha nem hirdetjük, nem vagyunk annak építői, akkor arra ne váljuk, hogy velem legyen az Úr Jézus, velem legyen az Isten. Mert ő akkor van velünk, amikor tesszük az ő dolgát, amikor cselekesszük azt, amit ő mond, akkor velünk van, akkor átélhetjük, hogy mellénk áll, mint ahogyan mellé állt ennek a népnek is. Tapasztald meg ezt az engedelmességedben, hogy Istennek van szava, és melléd áll, és veled van, és megerősít abban, hogy végezz tovább azt a munkát. Mi kellett még az engedelmességhez ennek a népnek? Hát az kellett, amit itt olvasok a 14. 15. versben, és felintotta az Úr Zerubábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Jósa főpapnak, Jocádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek és nekifogtak a munkának, Istenünknek a seregek urának a házán, a 6. hónap 24. napján, Dárius király uralkodása 2. esztendejében. Nézzétek meg, hogy annyira pontosan le van írva az, hogy mennyi idő telt el az első haggeusi profétálás és a munkába állás között. 24 nap. 24 nap kellett ennek a népnek, hogy előkészüljön, hogy átgondolja, és a 24. nap elindultak, és elkezdték építeni a templomot. És hogyan? Úgy, hogy az Isten indította fel az ő lelküket. Máshogy nem lehet. El ne gondold, hogy úgy tudod engedelmeskedni, hogy majd magadat fel tudod indítani. El ne gondold azt, hogy majd a te saját erődből majd tudod engedelmeskedni az Istennek. Persze kell az elhatározás. Kell az, hogy itt vagyok, Uram, kész vagyok arra, hogy engedjek neked. De ez kevés. Ez mindig is kevés. Ahhoz az Istennek kell felindítani a te lelkedet. Mert nála nélkül semmi jót sem tudunk cselekedni. Nem tudunk. Ezt meg kell látni. Ebben a történetben is ez van benne. Hogy Isten indítja be a népet. Beülhetünk egy kocsiba, egy személyautóba, ülhetünk ott órákon keresztül. Indulj már. Gyerünk már, miért nem indul? Miért nem megy már? Ha a sluszkulcsot nem fordítjuk el, ha nem indítjuk fel a motort, vagy úgy mondom, nem indítjuk be, akkor ücsöröghetünk ott a kocsiba. Az új se fog menni semerre. És így van a mi életünk is, hogy valakinek be kell indítania. Valakinek el kell fordítani ezt a kulcsot. Fel kell indítania. Különben nem fogod ezt semmi jót tenni. Nekem mindig nehéz volt ezt hallani emberként, meg gondolom nektek is mindig nehéz, hogy nem tudok én jót tenni. Nem tudsz. Isten nélkül nem megy. De ha ő felindít egy igével, az ő szent lelk által, és ennek engedsz, akkor beindul a motor. Akkor beindul az erő. És azt veszed észre, hogy tudod munkálkodni, tudod tevékenykedni. És ezt élte át ez a nép is. És ezt élték át a tanítványok is. Nézzétek meg, amíg nem érkezik meg felülről a beindítás, nem érkezik meg a Szentlélek ereje, addig ők ott vannak a fennházba. Nem hirdetik az evangéliumot, nem tesznek Jézusról bizonyságot, nem kezdik el mondani a népnek, hogy ki volt az, aki köztünk élt és meghalt, ami bűneink élt, de föltámadt és él. Nem merik csinálni. De amikor megjön az erő fentről, a beindító erő, akkor azonnal, ahogyan megérkezik, már mennek ki az utcára, már Péter is hirdeti, már mondja annak a sok ezer embernek, és elindul 3000 is, és csatlakozik a gyülekezethez, mert valaki onnan felülről beindította a tanítványokat. Felindította, méghozzá Isten szent lelke által. Hát nekünk is valami hasonlót kell tennünk. Mit tettek ők? Imádkoztak, könyörögtek ezért az erőért, ezért a felindításért. És amikor te is imádkozol, ezért fontos, hogy az életedben ott legyen az imádkozás, hogy könyörösz, hogy Uram, nem tudom ezt megtenni. Ó, hányszor tudom én is ezt mondani. Mondjuk, amikor meg kell bocsátani. Amikor valami olyan dologra hívad, Isten, amire olyan nehéz lépni. És azt mondom, hogy én erre nem vagyok képes, Uram. És akkor az Istent kérem, hogy segíts nekem, mert nem tudom megtenni nélküled. És akkor beindítod Isten. Megadja a kellő erőt. Megérkedik a Szent Lélek ereje. Az ő igéje, az ő bátorítása. És az ember el tud indulni, és már tudja tenni, és magán csodálkozik. Hogy hogy voltam erre képes? Hát úgy, hogy onnan felülről megkaptad a felindítást. Hát Isten segítsen nekünk, hogy imádkozzál, és éld azt át, mint ezek a népnek a vezetői is, hogy felindította az ő lelküket, meg beindította ennek a népnek a lelkét is a mindenható Isten, és hozzáfogtak a nagy munkához. Igen, ám csak amikor ők hozzáfogtak nagy lelkesen, mert nagy lelkesen kezdik el az építkezést, akkor eltelik egy hónap, és alább hagy a lelkesedés. Erről olvasunk a második fejezet legelején. Hogy elindul ez a nép, engedelmeskedik ez a nép, de egyszer csak alább hagy a lelkesedés. És szükség van Isten bátorítására. Haggeus második fejezet első verse, a 7. hónap 24. napján így szólt Úr igéje Haggeus prófét által. Vagyis pont egy hónap telik el, és újra szólni kell az Istennek, mert a nép kedvetlenné válik. Miért? Kiderül, hogy ez az időpont, amelyet itt megjelöl Haggeus, az nem más volt, mint a lombsátornak az ünnepe. Pont arra esik. Ez a hetedik hónap 24. napja. És ez a lombsátor ünnepe több mint valószínű, elképzelhető az, hogy amikor hozzákezdtek a templomnak az alapjainak helyreállítása, az építéséhez, akkor úgy voltak vele, hogy minél gyorsabban hajtsuk meg, mert jön az ünnep. Már legyen lehetőségünk a templomat egy kicsit használni, ha még nincs is tető a fejünk fölött. Mégis hozzuk egy olyan helyzetbe ezt a templomot, hogy tudjuk megünnepelni a lombsátornak az ünnepét. Hát nem sokszor a gyülekezet is így van, amikor építkezik. Hogy de jó lenne elkészülni addigra. Vagy egy család, amikor tevékenykedik munkánk, hogy de jó lenne karácsonykor beköltözni. Egy ünnepre már ott lenni. És ez a nép is így lehetett, hogy gyorsan próbáljuk meg minél gyorsabban fokozni a munkát, mert jön az ünnepünk, a lombsátor ünnepe. És addigra látszódott, hogy milyen lesz ez a templom. Lehetett látni az alapjait, már lehet, hogy állt néhány fal, és nagy lelkesen mentek az ünnepre ezek az emberek, ezek a fiatalok, középkorúak, akik építették ezt a templomot, mert nem csak ők voltak ott ám, hanem ott voltak az idősek is. És beléptek a félig kész templomban. És összehasonlították ezt a templomot azzal a templommal, amivel gyerekkorukban találkoztak. Azzal a salamoni templommal, amit leromboltak. És meglátták azt, hogy óriás a különbség. Ez már látszik, hogy a közelébe sem lesz ez a templom a salamoninak. És úgy olvasok Ezsás könyvében, mert Ezsás ezt leírja pont ezt az időszakot, hogy hogy élték meg, hogy sokan az idősebb papok, léviták és családfők közül, akik még látták az első templomot, hangosan sírtak. Amikor a szemük látára rakták lennek a templomnak az alapját, sokan pedig hangosan újjongtak és örvendeztek. Úgyhogy a nép közül senki sem tudta megkülönböztetni az örömújongás hangját a sírás hangjától, mert a nép igen hangosan újjongott, és messzire hallatszott a hangja. Voltak, akik sírtak. Milyen szegényes, milyen picike, mennyire nem díszes lesz ez a templom. Már itt az elején látszik. És akik nem látták a salamoni templomot, azok meg lelkesek voltak. Azok újjongtak, hogy engedtek az Istennek. És végül oda vezetett, hogy az idősek elcsüggedő sírása, sóhangja erősebb lett, mint az újjongás öröme. És elkeftelenedtek az építők. És elkezdtek elszomorodni. Hát ilyen templomot építünk az Istennek. Lesz ez méltó hozzá. Lesz ez olyan dicső. Nem lenne jobb inkább abba hagyni. Milyen lesz az a templom? Hát ő neki egy szebbet kéne építeni, tényleg, ahogy az idősek mondják. És fölütötte a fejét ez a fajta elkeseredés, elcsüggedés. És Isten ezt jól látta. Ezért kérdésekkel közelít az ő népéhez. Ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye szerintetek ez semmi sem ér ahhoz képest? Hát így gondolkoztak az idősek. Semmit nem ér ahhoz képest. De ha tovább olvasuk az igét, akkor rájövünk arra, hogy Istennek mégis ér valamit. Mert tovább lelkesíti ezt a kis csapatot, és így folytatódik ez az ige a 4. versben, azért most légy bátor, Zerubábel, így szól az Úr, légy bátor, te is Jósua főpap, Jocádák fia is, legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Istennek kellett biztatni ezt a népet, bátorítani. Sokszor, amikor elkezdünk engedelmeskedni Istennek, megvan a kellő lelkesedés. Lehet, hogy tart egy hónapig, lehet, hogy tart egy fél évig, lehet, hogy tart egy évig, és talán jönnek a gondok, jönnek az elcsüggesztő körülmények, és lehet azon gondolkozó, hogy abba kéne hagyni. De Isten nem akarja, hogy abba hagyd. Isten azt akarja, hogy dolgozzál tovább, és munkálkodj tovább az ő dolgaiban. Történt egy fiatal lelkésszel valami hasonló, oda került egy gyülekezetbe, ez a gyülekezet épülete fent volt a dombon, és elkezdte az ő szolgálatát. Az első évben sok evangelizációt tartott. És azt élte át, hogy fiatalok tértek meg. Több fiatal átadta az életét Krisztusnak. Átadta az életét Istennek. És újongott a fiatal lelkész. Újongott a fiatalon megtértekkel. Egyik nyári alkalommal, az alkalom végén kiültek a templomnak az ajtajához, ott a lépcsőre, elláttak egészen messze, és beszélgettek arról, hogy milyen csodákat éltek meg. Hogy milyen jó voltak az evangelizációs istentiszteletek, hogy most is éltek meg emberek, és hogy milyen megáldás van ezen a gyülekezeten. És mondták, hogy milyen jó alkalmon voltak. Hallott ezt egy idős testvér is a gyülekezetből. És megszólalt. Tényleg szépek voltak ezek az alkalmak, de emlékszek, és jött a múlt. A mi időnkben volt igazán nagy Isten tisztelet, a mi időnkben volt fantasztikus alkalmak, és elkezdtem mondani, hogy milyen alkalmak voltak régen. Hogy zsúfolási tugik volt a templom, hogy még kint is álltak, és milyen ébredések, megtérések voltak. Egy kicsit még később kiderült, hogy egy kicsit nagyított is a dolgokon. De tényleg nagyszerű alkalmak voltak. Mit váltott ki a fiatal lelkészből és a fiatalokból? Ezt. A miénk semmit nem ér ehhez képest. Ezt váltotta ki. Elcsüggesztette őket az öreg. Elcsüggesztette, mert a múlttal összehasonlították az ő alkalmukat, és semminek sem találták. Mint ez a nép összehasonlította a salamoni templommal ezt a mostani templomot. És elcsüggett az ő szívük. Istenre volt szükségük, hogy újra felálljanak a csüggedésből, hogy bátorítást nyeljenek az Istentől. Isten nem azt akarja, hogy összehasonlítjuk a múltat. Ez sem, hogy a karcegi gyülekezet 1930-ban mennyien voltak itt. Jó tudni, de ne hasonlítsuk össze a mostaniban. Ez az ige nekem különösen üzenetet jelentett, hiszen átéltem azt, hogy a tavalyi, meg azelőtti években, a régebbi időkben, amikor itt voltam, az énekkarral együtt mentünk szolgálni. Gyülekezetekben is. És valamikor buszt is béreltünk, hogy elinduljunk és elmenjünk. És nagyon jók voltak ezek az alkalmak. Többen mozdultunk, többen elmentünk. Aztán tavaly átéltem azt, hogy hívtak bennünket, meg szolgáló csoportot is hívtak, és én meg a feleségem mentünk el. Mert nem jött velünk senki. Aztán most ebben az évben is hívtak, nem csak engem, hanem a gyülekezetből való szolgálattevőket is. Kezdtem úgy lenni, hogy hát lehet megint ketten a feleségemmel fogunk elmenni. De nem így lett. Hanem úgy lett, hogy összeállt egy kis csapat. És összeálltunk még énekelni is, és elmentünk ide is, meg oda is, meg amoda is, meg most is mennénk igarra. És ekkor szólított meg az Isten engem, ezen az igén keresztül, hogy dolgozzatok, folytassátok. Ez ne csak a hálaadó napra legyen igaz, hanem a későbbiekben is. Egyik alkalommal, amikor hazajöttünk Salkadról, éppen ezt az ige verset olvastam ott az imaház előtt, hogy Isten ezt helyezte a szívemre, hogy csináljuk, végezzük, fiataljainkkal, gyermekeinkkel álljunk elő. Na most lehet ezt összehasonlítani azzal, hogy hát akkor az énekarral. Nem négy szólamra éneklünk. Ebben a csoportban nincsenek talán olyan jó hangok, mint az akkori karcag énekkarban. Nem is próbálunk talán annyit, mint annak idején az énekkar próbált. És lehetne ilyen összehasonlításokkal élni. És akár el is lehetne csüggedni. De Isten azt mondja, hogy nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy te fölállsz, és elkezd el egy munkát. És azt a kicsit meg tudja áldani. Akár nagyjá is tudja tenni. Talán még nagyobbá, mert mit is olvasunk itt? Hogy ennek a templomnak a dicsősége, majd később megszólal, nagyobb lesz, mint annak a templomnak volt. Tehát Isten a kicsiből is, a kis kezdeményezéseket is szereti, kedveli. És azt mondja, hogy ne adjátok föl. Munkálkodjatok. Tevékenykedjetek. És azt se nézed, hogy mi volt a múltban. Hogy igen, te fiatalkorodban szolgáltad az Istent. Igen, te középkorodban is ott voltál és tevékenykedtél a gyülekezetben. Na de hát most már alig tudok valamit tenni, mondhatnád. Isten azt is, hogy fogyott az erőt. Hogy lehet, hogy fogytak a képességeid is. Nem azt nézi, hanem az, hogy munkálod az Isten országát. És ha munkálod, akkor bátorít téged. Ha nem munkálod, akkor is bátorít arra, hogy munkáljad. Nézzétek meg, Isten komolyan veszi a kicsit. Pedig a salamoni templom az egy ékszerdoboz volt. A salamoni templom egy városi bazilika volt ahhoz a templomhoz képest, amit itt építettek. Ez egy vidéki kis kápolnának tűnt. Egy szegényes, összerakott templomnak, amit lehet, hogy lelkesen tevékenykedtek, de nem volt bevonva arannyal. Nem volt bevonva értékekkel, mint a salamoni templom. Mégis Isten örömmel nézte. Mégis Isten kedvét látta benne. És ez itt a lényeg. Hogy amit van, azzal szolgálod-e az Urat. És Isten jó szemmel nézi. Kedvét látja benne. És bátorít téged, hogy csinál tovább, végezz tovább, mert ő kedvelését látja benned. Hát Isten segítsen nekünk, hogy mi is tudjunk neki engedelmeskedni, mint ez a nép is engedett neki, és engedelmeskedett neki. És fölállt, mert komolyan vették a prófétai igét, sőt átgondolták a saját életükre nézve. És elindultak, és kapták Isten válaszát, áldásait, biztatását, hogy veletek vagyok. Sőt, Isten felindította az ő lelküket, hogy tudják végezni ezt a munkát. És ők engedtek ennek. És amikor talán elcsüggedtek, Isten bátorítását vehették magukhoz. És tovább folytatták ezt a munkát, hogy építették az Isten házát. Hát építs te is. Lehet, hogy nem köveket kell pakolgatnod, hanem lelkiekben kell építened, hogy engedj az Istennek. És ha engedelmeskedsz, építed Isten országát. ha felállsz szolgálni a gyülekezetben, építed az Isten népét és országát. Leljünk ebben örömöt, és tapasztaljuk meg azt, hogy Isten előtt kedves az, amikor engedelmeskedsz neki, és építed az ő országát. És jön, megáll téged, meggyógyít ott, ahol talán beteg vagy, mert látja, hogy komolyan veszed az ő akaratát. Amen.